Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mint ahogy Pista barátunk elmondta, előadásom témája cseh és szlovák telepesek sorsa az 1938-as évben, amely téma tulajdonképpen azért választottam, hogy ne higgyük mindig azt, hogy a migráció itt a Kárpát-medencében valahol 1945-ben szlovákiai magyarok előzésével kezdődik, hanem lássuk azt, hogy ez a migráció mindig is létező folyamat volt, és valószínűleg mindig is az marad. Előadásomhoz majd néhány illusztrációt fog bemutatni, inkább ezek az illusztrációk nem is inkább a 38-as telepesekről szólnak, hanem a korábbi időszakból. Sajnos ehhez a témához nem találtam konkrét képeket. Ott kezdeném, hogy a migráció történeti szemmel egyidős az emberiség történetével, hiszen valahol azok a Homo erectus csoportok kezdték, akik Afrikából kiindulva szép lassan benépesítették Európát, itt hagyva nyomaikat, mondjuk vértesszőlősnél is, és eljutottak Pekingig, Javaig, és így tovább. Sőt, ez a migráció 1,5 millió év alatt, hiszen körülbelül ekkor kezdődött, nem sokat változott, és mai napig folyik, noha nem is nagyon figyelünk fel rá. Umberto Eco írja az egyik esszéjében azt, hogy a mai népvándorlás észrevehetetlen, mert a repülőutazás és az idegenrendészeti hivataljárás vagy az illegális partaszállás formáját tölti, és a mind terméketlenebb éhező délről észak felé irányul. Bevándorlásnak látszik, pedig népvándorlás. Felmérhetetlen jelentőségű történelmi esemény. Nem nyargaló hordák idézik elő, amelyeknek lovai nyomában fű többé nem terem, hanem szerény és tisztelettudó csoportok, mégsem tart el évszázadokig vagy évezredekig, hanem lezajlik egy-két évtized alatt. És mint minden migráció végül ez is a célországok etnikai átrendeződéséhez, a szokások óhatatlan megváltozásához, feltartózhatatlan keveredéshez vezet, amelynek eredményeképpen statisztikailag más lesz az ott lakók bőrének, hajának és személynek a színe. A népvándorlásnak sosincs vége. Készüljünk szépen az afro-európai kultúrára. Hát a Kárpát-medence is már évezredek óta nem csak útvonala, hanem célállomása is a különböző migrációs mozgásoknak, hiszen a migráció hozta ide a Kárpát-medencébe a gepidákat, a szlávokat, a hunokat, bennünket magyarokat, a kunokat, a német telepeseket. A migráció indította útjára a 18. századba a szlovákokat az Alföld felé. A migráció hozta ide közénk Galíciából a zsidók tízezreit, vagy vitte el kenyérkereset után Amerikába Magyarország polgárait százezres létszámban. Ezek a migrációnak ezek a formái általában mai tipológia szerint békés, önkéntes migrációnak tűnnek. A 20. században azonban megjelennek a migrációnak olyan típusai, amelyet már nem a békés, nem az önkéntes migráció sorolunk, hanem a kényszerű migrációnak nevezünk. A mi régiónkban ez a kényszerű migráció általában összekapcsolódik az államfordulatokkal, az impériumváltásnak az éveivel, 1918-20-szal, 1938-szal, 1945-tel. Legtöbbet az 1945-ös migrációról tudunk, 45-48 között lezajlott migrációról tudunk, de a másik kettő is több figyelmet érdemelne, és többet kellene vele foglalkozni. Hiszen általában nem nagyon tudjuk azt, hogy amikor megtörténik a történelmi Magyarország szétesése, a következő két évben mintegy 350-400 ezer magyar indul útnak a Kárpát-medence különböző részeiből, és települ le valahol a trianoni Magyarország területén, és ez óriási problémákat okoz az akkori viszonyok között, és így alakul ki egy sajátos típusa a migránsoknak, a vagonlakóknak a típusa, akiket nem tudnak hol elhelyezni, és akik akár éveken keresztül vagy hónapokon keresztül laknak különböző magyarországi pályaudvarokon. És az összefüggések milyen érdekesek, annyit szokták emlegetni a numerus clausus, valójában ennek oka is, egyik oka a migráció, hiszen numerus clausussal a határon túlról áttelepült magyar középrétegnek igyekeznek helyet csinálni a magyar közigazgatásban, és így tovább. A 38-as migráció az, ami az én témám, szintén nem csak az előzött vagy elköltözött, a visszacsatolt területekről előzött vagy elköltözött telepesek és egyéb szlovák és csalakosok sorsát jelenti, hanem nem sokat beszélünk azoknak a cseheknek a tízezreiről, akiket az autonóm Szlovákiából űznek el már 1938. októberétől, és kell nekik elköltözniük. Most elérve a saját témámat, tulajdonképpen a cseh-szlovák telepesek előzését, el kell mondani, hogy az első bécsi döntés értelmében átcsatolt területeken az 1930-as cseh-szlovák népszámlálás alapján körülbelül 250 ezer cseh és szlovák lakos élt. A szlovák szakirodalom szerint ebből a 250 ezer szlovák és cseh lakosból 1938. októberétől kezdve, vagy november 2-ától kezdve mintegy 80-100 ezer ember indult útnak, hogy a visszacsatolt területekről Szlovákiába költözzön. Magunk ezt a 100 ezeres számot eltúlzottnak becsüljük. Statisztikailag nagyon könnyű kimutatni azt, hogy 1938-ban azoknak a területeknek, amely visszacsatolásra került, összesen mintegy 910 ezer lakosa lehetett, és mivel a 38-as decemberi népösszeírás 865 ezer lakos mutatott ki, maximum mintegy 45 ezer fő lehetett az, amely útnak indult, és ennek a 45 ezer főnek a nagy része is önként, még a magyar csapatok bevonulása előtt, elsősorban azok a cseh-szlovák hivatalnokok, akiknek itt megszűnt a munkájuk. Azonban akinek földje van, tehát a telepeseknek, azok nehezebben indulnak útnak, a föld az mindig visszahúzó erőt jelent, úgyhogy a telepesek nagy része maradt. De még a telepesekről már itt Liszka József mondott egy mondatot, én pár szóval szeretném azért felidézni, hogy mit is jelent ez a telepítés. A telepítések alatt azt értjük, hogy az első csehszlovák földreform idején Dél-Szlovákiában, a Dél-Szlovákiában elvett földek és aztán kiosztott földeknek csak mindegy 20%-át kapták a helybéli magyarok. A 80%-ára pedig vagy az akkori kormánypártok klientúrájába tartozó maradék birtokosokat hoztak, vagy pedig cseh és szlovák, illetve morva telepeseket. Itt egy környékbeli példát hoztam fel, Darány Ignác őrsújfalusi birtokának a felosztását. Hát ezen is látni, bár amennyire látni, hogy a birtoknak a nagy részét, birtoknak csak egy kis részét kaptak, ami zölddel van, pirossal, és ott a Kisduna fölött kékkel kijelölve a környék magyar kisgazdái, és a birtok nagy része részben maradék birtok lett, részben pedig a cseh és szlovák telepesek kaptak, ez a Gadóc kolónia, amit a környékbeliek biztos ismernek. Összesen a földreform során Dél-Szlovákiában mintegy 130 ilyen cseh és szlovák telep létesült. Erre a 130 telepre kb. 3300 telepes család érkezett. Ezek a telepes családok elsősorban Dél-Nyugat-Szlovákiába érkeztek nagyobb számban. A legsötétebb színnel a Somorjai járás van kijelölve, ahova létszámban a legtöbb telepes család érkezett. És látjuk, hogy Dél-Nyugat-Szlovákia Dunamente mellett a telepítésnek a másik fontos térsége az Nógrád és Gömör vidéke volt. Természetesen Komárom környékén van itt egy érdekes térkép, körülbelül 15 telep létrehozását tervezték, amely telepeknek gyakorlatilag észak felől körbe kellett volna fogni Komárom városát, elszigetelni a környező magyar falvaktól, és így megteremteni hosszú távon annak az alapját, hogy Komárom elszlovákosítása minél hamarabb végbe mehessen. Végül 11 telep jött létre itt Komárom környékén, csak néhányat: Stúrovo, Okanyikovo, Nagylélmajor, Gadóc, Margit puszta, Zöldállás, Mudronyovo, Sobárovo és így tovább. Továbbiakban majd néhány képet mutatok, hogy ezek a telepek hogyan voltak megtervezve, milyenek voltak a házak. Azt kell elmondani, hogy a helyi magyar lakosság kezdettől fogva idegenként fogadta a telepeseket, és sem az Egyesült Magyar Párt, sem a Budapest nem titkolta azt, hogyha egyszer majd sor kerül ennek a területnek a visszacsatolására, akkor első számú feladatának fogja tartani az eredeti helyzetnek a visszaállítását, tehát gyakorlatilag első számú feladatának fogja tartani azt, hogy megszabaduljon a telepesektől. Ez aztán 1938 őszén meg is valósult. Az első fontos lépés ebből a szempontból az a tervezet, amelyet még 1938 októberének elején dolgoztak ki Budapesten, és amely tervezet a földbirtok politikai teendők a felszabaduló felvidéken címet viselte, és ez a tervezet ma nagyon világosan leszögezi, hogy a budapesti kormányzat elsőrendű feladatának tekinti az idegen telepesek ingatlanjainak megszerzését, amely ingatlanokat aztán elsősorban a helyi magyar lakosság és a vitézek kielégítésére fogja felhasználni. Ez az elaborátum még elsősorban jogi eszközök igénybevételével készült, vagy kívánt megszabadulni a telepesektől, de nagyon hamar előtérbe kerültek másfajta megoldások, olyan megoldások, amelyek inkább az erőszaknak az alkalmazására helyezték volna a hangsúlyt. Már 1938. októberében elindult egy olyan propaganda Budapestről, amelynek célja az volt, hogy a telepeseket elbizonytalanítsa, önkéntes távozásra bírja. Ennek a propagandának különböző eszközei voltak. Egyrészt a budapesti rádión keresztül intéztek felhívásokat, amelyekben arra szólították fel a telepeseket, hogy hagyják el a lakóhelyeket. Szintén része volt olyan röplapok, amelyeket az akkori Dél-Szlovákiában szórtak szét, de tulajdonképpen a telepesek elbizonytalanodását idézte elő az a most már ismerté váló kacagópusztai betörés, amikor 1938. október 5-én és 6-án a hangonyi határbiztosító századnak a csapatai tulajdonképpen inkább egy napra elfoglaltak, mint egy 6-7 gömöri magyar falut, és ennek a támadásnak is az elsőrendű célja elsősorban a telepeseknek az előzése volt. Ezt az önkényes támadást vezető Felcsiki Gábor százados a következőképpen írja le. A sok-sok telepesház piros cserepes teteje kihívóan piroslott a kukoricaföldek között, amikor a trianoni határszéről talpcsövesztük azokat. Katonáim, sok gyermekes családapák, napszámosok, zsellérek, munkások, nincstelenek irigykedve nézték ezeket a legionista telepeket. Tehát ennek a megszerzés lett volna cél, nyilvánvaló ennek a híre eljutott Dél-Szlovákia másik többi részeiben, és bizony a telepesek már 1938. október elején, még messze a bécsi döntés, már csomagolni kezdtek. Az ekecsi telepesek például október 3-án bejönnek a Dunaszerdai járáshivatalba, és azt kérdezik, hogy mi lesz velük ezután. És a szlovák kormány sem maradt tétlen, már október 17-én kidolgozzák a dél-szlovákiai telepeknek az evakuációs tervét, ami összesen 49 kolónia 1847 családjának az elköltöztetésével számolt, 17 olyan járás kijelölve kényszerlakóhelyül, amely a várható határtól északra esik. Az első bécsi döntés, amely 1938. november 2-án valósult meg, azt jelentette a telepek számára, hogy az 58 állami kolóniából csupán 6 maradt Szlovákia területén, ez elsősorban a Felső Csalóközben és Nyitra alatt, a magántelepek közül is csupán néhány, vagyis a 3300 telepes családnak a 70%-a az Magyarországhoz került, ez összesen olyan 2300-2400 telepes családot érintett. A telepes családok egy része rögtön a bécsi döntés után útnak indult. Elsősorban a csehek, morvák és a határvédelemben magukat túlságosan exponált telepesekről volt szó, tehát a legionistákról és az államvédelmi őrségnek a tagjairól. Így rögtön az első november első napjaiban szinte teljes mértékben kiürül a Batthyány kolónia, ez a Bodrog közben van, a Gernyőpusztai kolónia, amely Rimaszécs mellett van, de elhagyják a Béji, a Csatai, a Bényi, a Köbölkúti legionisták is a visszasatlandó területeket és távoznak. Természetesen nem mindenki megy el, általában azt úgy csinálják, hogy egy-egy családtagot ott hagytak, aki őrizte az ingatlant, és aki biztosította annak a tulajdonát. Körülbelül 4-500-ra tehető azoknak a telepes családoknak a száma, akik még a magyar csapatok bevonulása előtt tovább indultak. A magyar csapatok magyar honvédség bevonulására november 5-e és 11-e között került sor. A telepesek különbözőképpen reagálnak erre az eseményre. Nagyon sok helyen az egyes kolóniákon szintén díszkapukat építenek. Tudjuk például, hogy Bellová vesz, magyarul Viténypuszta telepen, az ottani telepesek díszkaput építettek, és még aznap délután, hogy bevonultak a magyar honvédek, táncmulatságot rendeztek a tiszteletükre. De ezt a békés fogadtatást azonban már felülírják azok az esetek, amelyekről a szlovák telepesek vallomásaiból tudomásunk van. Több helyen történnek már atrocitások, néhány helyen a bevonuló honvédek és főleg a szabad csapatok erőszakoskodnak a telepesekkel szemben, és a legnagyobb ilyen incidensre Köbölkúton kerül sor, ahol máig nem teljesen tisztázott körülmények között 4 cseh legionárius telepes lőnek agyon a bevonuló csapatok. A magyar felfogás tulajdonképpen úgy határozhatnánk meg, hogy a telepesek idegen testet képeznek a visszasorult területeken, ezért minél hamarabb meg kell tőlük szabadulni. Ennek az eszközei különböző vidéken különbözőek voltak. Királyhelmec környékén például azt csinálták, hogy a telepeseket rögtön a bevonulás utáni 1-2 napban összeszedték, Királyhelmecre vitték őket, ez a Béi vagy a Batthyány kolóniát érintette, vagy a Bodrogszerdahelyeket. Királyhelmecre vitték, ahol kihallgatták őket, fegyver után kérdezősködve a férfiakat néha megpofozták, vagy megverték. Másnap pedig, vagy még aznap éjszaka buszokra rakták őket, és valahol Ungvár fölött átrakták őket az újonnan kialakult demarkációs vonalon, tehát nagyon rövid úton megszabadultak tőlük. Hasonló volt az eljárás például a Parkányi vagy a Zselízi járásban is, ahonnan elsősorban a Parkány nánai laktanyába vitték a telepeseket, majd néhány nap után, miután ott tartották őket, Léva fölött rakták át őket a határon. A felső csallóközi nagy kolóniákban ez kicsit másképpen történt. Ott elsősorban az volt a módszer, hogy Macházan, vagy Bellová veszem, vagy a többi telepen, hogy kidobolták azt, hogy a telepeseknek 3-4 óra alatt össze kell csomagolniuk, és el kell hagyniuk a telepet. Máskülönben a magyar hatóságok nem garantálják sem a testi épségüket, sem pedig a vagyoni biztonságukat. Erre természetesen a telepesek nem tudtak másként reagálni, mint útnak indultak, és így áttelepültek a határon. Komárom környékén érdekes módon 1938. novemberében helyben hagyják a telepeseket, még a 38-as decemberi összeírás, népösszeírás mind a stúrovói, mind a srobárovói, mind a mudronyovói telepeseket a helyükön találja, de már ekkor a telepesek az ellenük irányuló ellenszenv miatt a komáromi levéltárban ezek a kérvények megvannak, kérvényeket nyújtanak be, hogy áttelepülhessenek Szlovákiába, és ez az áttelepülés végül január és február folyamán szervezett formában, úgyhogy vihetik magukkal vagonokban a holmiaikat, meg is történik. A telepesek előzésének a végrehajtása az leginkább a szabad csapatok, a hadsereg, a csendőrség lelkiismerét terheli, de bizonyos mértékig bekapcsoltak ebbe a helyi magyarok is. Általában nem az erőszakos akciókban, hanem egy valaminek nem tudtak ellenállni a telepes vagyon könnyű megszerzése lehetőségének. Úgyhogy nagyon sok forrásunk van arról, hogy az elhagyott telepeket fosztogatni kezdték, hiába rendeltek ki a katonai parancsnokságok polgárőrségeket, ezek sem tudtak biztosítani, de nagyon gyakran ezek a fosztogatások már akkor megkezdődtek, amikor a telepesek még a helyükön voltak. Így például a Hajmás pusztai kolónián, ez Svehlovó szlovák nevén, a szemtanúk szerint november 9-én mindegy 50 környékbeli civil jelent meg, feketenyékiek, nagyfödémesiek, akik válogatás nélkül fosztogatni kezdték a csetelpesek házait. Nagyon érdekes az, hogy amikor a Somorjai járási katonai parancsnokság kivizsgálta a macházi telep kifosztását, akkor kiderült az, hogy összesen 13 családnál találtak olyan ingóságokat, amelyeket a telepesektől vittek el, és azt írja jelentéseiben a kivizsgáló tiszt, hogy sajnos nem tudja teljes mértékben felgöngyölíteni az esetet, mivel általában a falu előjárói vettek ebben az akcióban részt, tehát nem is a legszegényebb rétegek, és így igazából nincs esély arra, hogy elmondják a faluban, hogy mi történt. Természetesen nem szabad azt hinnünk, hogy ezek az akciók tulajdonképpen egyoldalúak voltak. Ugyanebben az időben, november 2-a után azonnal megkezdődött a Szlovákiából is a magyarok kiutasítása, és van egy olyan eset, amely mai napig kevés figyelmet kapott. Tudjuk azt, hogy a szlovák kormány már november 5-én személyesen november 4-én Tiso elrendeli azt, hogy össze kell fogni Szlovákiában minél több zsidó vallású szemét, és rövid úton át kell őket rakni azokra a területekre, amelyekre másnap a magyar csapatok megkezdik a bevonulásukat. Összesen így 7000 szlovákiai zsidót fognak össze egyetlen éjszaka alatt, és gyakorlatilag kézi podgyászsal és maximum 50 korona vagyonnal átrakják őket arra a területre, általában autóbuszokkal, teherautókkal, ahol másnap be fognak vonulni a magyar csapatok. Ezeknek a nagy részeit ugyan a magyar állam nem fogadta be, és visszakényszerített őket Szlovákiába, de voltak, kb. 900 olyan személy volt, aki a két állam közötti senki földjén élt ilyen ideiglenes táborokban. Ilyen táborok voltak például a Csallóközcsütörtök mellett, Nagykér mellett, három ilyen tábor volt, és ezek a szerencsétlen emberek, családok december közepéig éltek itt mindenféle fedél nélkül a fejük fölött. És aztán természetesen megkezdődött főleg a pozsonyi, kárpátaljai magyarok kiutasítása is november folyamán. Végül a telepesek kérdését kétoldalú tárgyalások rendezték. 1939. február 18-án, azt hiszem, hogy nincs több kép, február 18-án írták alá a két ország közötti egyezményt, amelynek a lényege az volt, hogy Csehszlovákia vállalta, hogy 1939. október 31-ig az összes telepes befogadja, Magyarország pedig ennek fejében vállalta azt, hogy a telepesek, a már elüldözött telepeseket 5 napra visszatérhetnek, összeszedhetik az ingóságaikat és elszállíthatják az vámmentesen. Az itt hagyott ingatlanjaikért pedig egy későbbi tárgyalás fog sor kerülni és kárpótlást fognak kapni. A telepeseknek a kalvária azonban ezzel nem fejeződött be, különösen nem fejeződött be például a cseh és morva származású telepeseknek kalváriája, akik 38. november elején Szlovákiába menekülnek. A szlovákok azonban nem szívesen fogadják őket. A Szlovák című napi lap már november 6-án azt írja, hogy cseh telepeseknek semmiféle joguk nem volt arra, hogy szlovák földön telepedjenek meg, és a szlovák földművesektől elvegyék a kenyeret. Ezért az írás szerző leszögezi, hogy a szlovákok sohasem fogják megengedni, hogy a menekült cseh és morva telepesek Szlovákiában maradjanak. Vagy pedig a Gyetva mellé menekült cseh és morva telepesek a kormánynak írt panaszlevelükben azt írják, hogy a Gyetva vidékén van a szállásunk, ahol nem szívesen látnak bennünket, és állandóan hangoztatják a csehekkel jelszót. És arra is panaszkodnak, hogy a környező szlovák lakosság szét akarja rabolni a menekülteknek a vagyonát. Úgyhogy végül a november 12-e ülésén a szlovák kormány úgy döntött, hogy a menekült cseh és morva telepeseknek el kell hagyniuk Szlovákiát. Tehát az ő kalváriájuk tovább folytatódott, és őnekik át kellett telepedniük Morvországba, Csehországba. Végleges számok, amivel befejezném. Ma még nincsenek végleges számaink az elköltözött cseh telepesekről. Az bizonyosnak látszik, hogy az állami, nagyobb állami telepekről elköltöztek a telepesek. Ezek egy része, főleg a csehek, morvák, legionárisok már önként a honvédség bevonulása előtt elhagyta a telepet, nagy részük a magyar csapatok bevonulása után. És noha az erőszaknak az alkalmazása csak egyedi esetekben fordul elő, és inkább helyi túlkapásoknak minősíthető, meg kell mondani azt, hogy a telepesek nagy része mégis valamiféle kényszer hatására hatta el a kolóniákat, hiszen én kényszernek érzem azt a légkört is, amely a telepesek körül kialakult 38. novemberében. És ha hitelesnek fogadjuk el a Teleki Pál által a minisztertanács 1941. július 8-án beterjesztett adatokat, akkor 1941 nyarán még körülbelül 28 ezer kataszteri hold volt a szlovák telepesek kezén a visszacsatolt területeken, ami azt jelentette, hogy mintegy 1200 telepes család maradt Magyarországon, és ha figyelembe veszük a Magyarországhoz került telepesek összlétszámát, akkor körülbelül arra a megalapításra jutunk, hogy körülbelül mintegy 1000 telepes családnak kellett elhagynia a biztosított területeket, és mintegy 1200 pedig ott maradt a háború végéig. Végül annyit, hogy sajnos ennek az eseménysornak, amely 38 vége lejátszódott telepesekkel, van egy szomorú utózöngéje, meg pedig az, hogy a szlovák közvélemény és a szlovák szakirodalom a mai napig egyenes vonalú okozati összefüggést volna között, ami 38. október, november, decemberben történt a telepesekkel, és ami 1945 és 48 között történt a szlovákiai magyarokkal. Hogy e között mennyire van tényleg okozati összefüggést, ennek az eldöntését önökre bízom, annál is inkább, mert Popey Árpád kolléga mindjárt a 45 utáni eseményekről fog beszélni. Köszönöm a figyelmüket!